ige szakaszból szeretnék kiemelni két verset. Így hangzik, így szól Isten, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Eddig az Isten írott, szóval foglaljuk el helyünket. Tegnap ennek a fejezetnek a végével foglalkoztunk, a lezárásával, mondhatnám értelemszerűen, hiszen évzáró alkalmon voltunk együtt. Most pedig ennek a fejezetnek a kezdő verseivel foglalkozunk, mondhatnám teljesen érthetően, logikusan, hiszen évkezdő alkalmon vagyunk együtt. Ez a levél, amit így ismerünk a Bibliából, hogy a zsidókhoz írt levél, egy olyan fejezetéhez, vagy egy olyan fejezetével foglalkozunk most, ami az utolsó fejezete, a lezáró fejezete. És ebben a fejezetben, mint egy összefoglalva találjuk meg azt, hogy milyen az egyéni keresztény élet, nem? Hanem azt, hogy milyen a gyülekezeti közösségi élet. Egy érdekes, legalábbis számomra érdekes felfedezés volt az, hogy mi, hogyha olvassuk a Bibliát, akkor mindig megpróbáljuk ezt magunkra értelmezni, hogy nekem miről beszél, nekem mit szó, vagy mit üzen, én mit érthetek meg belőle. És így kezdtem neki ennek a szakasznak is, és aztán rádöbbentem arra, hogy ez gyülekezetnek szól. Egy közösségnek szól. Sőt, bár lehet, hogy erre azt mondják a testvérek, hogy egy kicsit elkéstem vele, de igazából arra döbbentem rá, hogy majdnem, hogy az egész Biblia egy közösségnek szól. Hát olvassuk el csak az Újszövetség leveleit. Mindegyik egy gyülekezetnek szól. És persze, ezt mi értjük magunkra és a benne lévő tanításokat, és ez így érthető és normális, de ha megnézzük, hogy annak idején mit jelentett a gyülekezet, tehát körülbelül 2000 évvel ezelőtt, akkor nagyon érdekes dolgokra lehetünk figyelmesek. Más jelentett, mint ma. És lehet, hogy ezért van az, hogy sokan nem értik, hogy lehet az, hogy ma a gyülekezetekben hangzik Isten szava, Isten igéje, és mégis olyan sokan tudnak változatlanok maradni, akár évtizedeken keresztül. Erre is megtaláljuk a választ, hogyha megnézzük azokat az eredeti gyülekezeteket, akiknek íródtak ezek a levelek. Mert azok a gyülekezetek, azok a semmiből jöttek létre. Semmi nem volt mögöttük. Semmi olyan, amit ma hagyománynak nevezünk, vagy amit szokásnak nevezünk. Pontosabban volt, de pogány háttér és pogány hagyományok és pogány szokások, és ehhez képest valami teljesen újat kezdtek azzal, hogy keresztény gyülekezeteket alkottak. És volt még egy nagyon érdekes dolog. Senki nem csatlakozott úgy az első keresztény gyülekezetekhez, hogy az ne egy jól megfontolt, egy átrágott, és annak minden következményét vállalni képes döntés volt, vagy hogy döntés legyen. Nem voltak olyan emberek az első gyülekezetekben, akik csak úgy ott voltak. Mert már az én nagyszüleim, dédszüleim, meg felmenőim 300 évre visszamenőleg ott voltak. Ilyenek nem találhatóak az első gyülekezetekben. Értelemszerűen, ahogy eltelt 2000 esztendő, értelemszerűen megjelentek az ilyen emberek a gyülekezetekben. Hála Istennek! Hiszen ismerjük az igét, a hit hallásból van. És ezért történhet meg az a csoda, hogy bejön egy ember, akinek talán túl sok köze eddig nem volt, és valamit hall, és elkezd az élete szép lassan megváltozni, és mint egy mag újraéledni. És így történhet meg az, hogy az, aki itt van a templomokban több évtizede, egyszer csak megérinti őt az ige, megrázza az Isten szava. És mint egy mag elkezd az élete kinyílni, új életre fakadni. De ez egy lényeges különbség, és ne tévesszük szem előtt, az első gyülekezetben nem voltak hagyomány miatt emberek meg szokásból. Ott olyan emberek voltak, akik még akár a halált is vállalták. Nem akarom túldimenzionálni őket, éppen elég baj és nyomorúság és kettőség volt ott is, abban az időben is, de ebben az egy dologban biztos, hogy különböztek a mai gyülekezetektől. Ott tényleg odaszánt életű emberek voltak. És itt vagyunk mi most az új év kezdetén, 2011, még gyakorolni kell, még a papírokra is, a nyugtákra is 2010-et írtam az előbb is, mert ez rögződött be. Itt vagyunk 2011 elején, egy olyan gyülekezetben, egy olyan templomban, amiben a mi őseink voltak. Sőt, a mi őseink építették. Legalábbis nagyon sokak vannak itt olyanok, akiknek az ősei ezt építették. És vajon tudnánk-e mondani itt Lovasberényben egy olyan idézőjelbe intézményt, ami hát legalább 400 éve jelen van a faluban, az egyházakon kívül. Nincs még egy ilyen. Egy olyan örökséget hordozunk mi, ami egészen fantasztikus, ami párját ritkítja ezen a világon. Több mint 400 éve, mi reformátusok, katolikus egyház ugye értelmszerűen még régebben. És nincs egy olyan emberi szerveződés, ami ennyit bírt volna. Tán csak nem van valami a mélyben, tán csak nem itt valami egészen életet formáló és változó dologról lehet szó, ha egyszer évszázadokat bírt ki. Itt vagyunk mi, 2011-ben református gyülekezet, akik fel tudtak természetesen ébredni az este után. Gyülekezet vagyunk. Sok-sok egyén közössége. És hogy milyen egy közösség, arról beszélt itt a felolvasott szakaszban ennek a levélnek az írója. És egyetlen egy dologból eredeztet mindent. Azt mondja, a testvéri szeretet legyen maradandó. Testvéri szeretet legyen maradandó. Mert ezt jelenti keresztény gyülekezetnek lenni. Hogy valami olyasmi van közöttünk itt most is, és hiszem és remélem, hogy te is érzed, ami máshol nincs meg. Még a legkiválóbban működő munkahelyen sincs meg. Mert ott más érdek miatt tartanak össze az emberek. Nem lebecsülendő, most félreértés ne essék, és nem lenézendő, teljesen más. Nem lehet összehasonlítani most itt velünk. Mert bennünket most a testvéri szeretet hozott össze. És a testvéri szeretet tesz maradandóvá. Ezt olvassuk, a testvéri szeretet legyen maradandó. Vajon az elmúlt 400 évben is ez tartott meg bennünket? Én hiszem, hogy itt volt közöttünk. Mert ha nem lenne itt, akármilyen csökevényes formában is, akkor mi már nem léteznénk. Akkor ugyanúgy megszűntünk volna, mint ahogy megszűnt a feudális társadalom, mint ahogy megszűntek az előkelőségek és a jobbágyok, mint ahogy kicserélődött az egész világ, mert más alapon volt szerveződve, és más fogta össze, és minden más, ami nem szeretetből építkezik, előbb-utóbb elmúlik, és vége lesz, úgy az, ami szeretetből épül, az soha el nem múlik. Soha. Átjár benneteket, hogy minek az örökösei vagyunk, és vagytok. Ti itt Lovasberényben, ti ezt elmondhatjátok, én csak ide csöppentem, hála az Istennek. De nektek az őseitek itt voltak, itt éltek, ezekben a padokban ültek. Ezt a templomot építették föl. meg tudták csinálni, megtették, kitartottak, újra kezdtek, ha kellett. Ez az egész, amit itt most látunk, az a tiétek, az a miénk. Mert a testvéri szeretet kellett, hogy éltesse. Még mielőtt valaki azt gondolja, hogy jaj, de naív, tiszteletes úr, hát itt azért tényleg olyanok vagyunk, akik ismerjük egymást, ismerjük egymás felmenői, családjait. Nagyon jól tudjuk, hogy hát ez a testvéri szeretet, ez, hát hogy mondjam, elég fogyatékosan van, vagy volt azért jelen, még itt a gyülekezetben is. Azért ne legyünk már ennyire naívak, hogy itt most tényleg ez az, ami megtartott bennünket. És persze bőven alá tudjuk támasztani egy-egy rém történettel, amit már én magam is az elmúlt 4 évben itt hallottam, hogy vannak gyülekezeti tagok, akik nem beszélnek egymással, hogy vannak foglalt helyek a templomban, és ha más odaül, akkor őt elzavarják. Ezek már azért régi történetek, de ugye ezek mind azt támasztják alá, hogy itt azért nem mindig ez volt a középpontban. Testvér, akkor is azt mondom, hogy a mélyben ez volt, mert ha nem ez lenne, mi már nem léteznénk. És ebben teljesen biztos vagyok. Lehet, hogy nem az ember-ember közti szeretet tartotta meg ezt a gyülekezetet, de akkor megtartotta annak az Istennek a szeretete, akiről pedig azt olvastuk, hogy tegnap, ma is mindörökre ugyanaz. És milyen fantasztikus dolog, hogyha mi emberek képtelenek vagyunk egymást szeretni. És ez a szeretet már arra sem méltó, hogy szeretetnek nevezzük, akkor megtart bennünket az Isten az ő szeretetéért és az ő igazságáért. És megtartott bennünket azért az egy-két emberért, vagy azért a sok emberért, akikbe viszont ott van ez a testvér szeretet. Gyülekezetnek és gyülekezetről beszél tehát a levél írója. Egy olyanról, ami maradandóvá tud tenni egy közösséget, így bennünket is. És egészen érdekesen őt olyan dolgot emel ki, aminek látszólag szinte semmi köze nincs a gyülekezethez. És az 5 dolgot kvázi mint jellemzőként írja le, ez jellemzi a gyülekezeteket, ahol a szeretet maradandó, és ahol a szeretet köt össze bennünket. Látszólag nem sok közük van az itt felsorolt 5 dolognak. Mikre tér ki pontosan? Vendégszeretetre, a foglyokról, a megkötözöttekről való gondolásra, a házasság tisztaságára tér ki, a pénzsóvárság családságára, illetve a vezetőkről való gondoskodás. Na most például a házasságnak mi köze van a gyülekezethez, nem? Mi köze van a tisztán megőrzött és igazságban megtartott házasságnak a gyülekezet életéhez? És látjátok, ez az a pont, ahol valami egészen érthetetlen módon kapcsolódik össze a gyülekezet egészsége, léte az egyének egészségével és létével. És egyetlen egy más szerveződés sem ezen a világon nem járja át úgy ezt a 2 dolgot, mint egy gyülekezet léte. Gondolj csak egy munkahelyre. Egy munkahelyen akkor is lehet teljesíteni, ha éppen romokban van a házasságom. Egy munkahelyen igenis az ember összeszorított foggal akár még úgy is tud dolgozni, hogy egyetlen egy cél van csak előtte, hogy minél több pénzem legyen. Vagy akármelyik felsorolt gondolatot említhetném. De egy gyülekezet nem tud hitelesen létezni úgy, ha közben otthon romokban van a házasságom. Vagy ha éppen egész életemet egy cél határozza meg, és az pedig az, hogy minél több pénzem legyen. Egy gyülekezet így nem tud létezni. Pontosabban vegetálni tud, pontosabban úgy tenni, mintha élne tud, de létezni és a szerepét betölteni egy nagyobb egységben, egy faluban, egy településen nem tudja. Hát ezért fontosak hihetetlenül ezek a felsorolt dolgok. Azt mondja, hogy ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, mert tudtotokon kívül angyalokat vendégelhettek meg. Olyan érdekes az összekapcsolás, de nagyon tetszik. Tudtotokon kívül. És ebben benne van az, hogy itt egy gyülekezet közösség az nem érdekből működik. Nem azért látok vendégül bárkit is, és nem azért örülünk annak, aki betér a templomba, mert titkon azt reméljük, hogy akkor most egyel több egyházfenntartó járulék fizetünk le. De jó. Nem ezért. Mi tudtunkon kívül szeretnénk egy olyan képet sugározni a külvilág felé, hogy ide jó tartozni. Mert itt valami olyan köt össze bennünket, ami sehol máshol a világban nem található meg. Miért kell a gyülekezet közösségében a foglyokra emlékezni? Ugye ma már nincsenek így foglyok közöttünk, mint 2000 éve. Elsősorban ugye a rabszolgákra kell gondolni, vagy akár a szószoros értelemben a börtönbe vetettekre. Nem valószínű, hogy a gyülekezet látóterében lennének börtönbe vetett emberek. Vagy ha igen, akkor megint egy dolog, amiről nem tudok, de nem valószínű. Viszont megkötözött annál több van. Lelki értelemben, aki képtelen megszabadulni dolgoktól, mert mintha oda lenne láncolva egy-egy nyomorúsághoz, egy-egy bűnhöz, egy-egy pusztító szenvedélyhez. Kell ilyenről beszélni a gyülekezet közösségében? Hogy ne kellene? Mert ez az a közösség, ami segíthet megszabadulni ettől. Vagy a házasság tisztasága, aminek látszólag aztán tényleg semmi köze nincsen. Nem is egyszerűen csak a házasság tisztaságáról beszél, azt mondja, hogy legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, a házas élet pedig legyen tiszta. Hangzik ez egy olyan korban, amikor azzal utasítjuk el egymást, hogy ez az én dolgom, ebbe te ne szólj bele. Azzal utasítja el a rászoruló, nyomorult a segítség felajánlás, hogy nem kérek a segítségedből, mert félek, hogy utána az egész falut majd telit legykálod ezzel, hogy én milyen nyomorult vagyok. Hangzik ez a gondolat egy olyan világban, ahol a hit magánügy. Ezt ne feszegessük. Ahol külön vitát kell arról folytatni, hogy a népszámláláskor rákérdezhessenek-e a vallási hovatartozásunkra. Kinek mi köze van az én házasságomhoz? Kinek mi köze van ahhoz, hogy én hogy élem meg a házas életemet? És ez egy teljesen érthető gondolat, akármelyik más emberi szerveződésben, de nem itt. Mert itt mi azért vagyunk együtt, és azért imádkozunk egymásért. És azért gondolunk egymásra, és azért vagyunk most is itt, most fizikailag. Mert nekünk nem mindegy az, hogy a mellettem ülőnek milyen a házassága. Hogyan él? Hogy éle benne, vagy ége benne? Mi vagyunk az egyetlen közösség, ahol ezek nem mindegy dolgok. És ahol mi tevékenyen tehetünk azért, hogy ha valahol egy beteg házasság van, ott segítsünk. Igen, elsősorban az imádságainkkal. De legalább ilyen fontos az, hogy odaálljunk az ilyen emberek mellé. Itt, ebben a közösségben ez egy fontos dolog, ott kint nem. Vagy a pénzsóvárság. Ne legyetek pénzsóvárok, érjétek be azzal, amitek van. Hát akkor hogy fogok előrébb jutni? Akkor hogy fogok fejlődni? Akkor mi lesz a sikereimmel? Akkor mi lesz az elismertségemmel? Megint csak egy olyan gondolat, ami itt értelmezhető ebben a körben, és ezzel most nem kizárjuk a világot, Isten ments. Mindig is szívből megvetettem ezt a kettéválasztást, hogy van a világ, aki rossz és bűnös, meg vagyunk mi, a szentek, akik itt ülünk a templomban, aztán mindenki hát tudja, hogy milyen is ő maga valójában. Nem erről beszélek, én most csak arról beszélek, hogy ennek a gondolatnak megint csak itt van értelme, ilyen emberek között beszélni erről, mint amilyenek mi vagyunk. És főleg új év kapcsán, amikor megvannak azok az újévi praktikák, hogy nem, mi volt az, lencselevest kell lenni, hogy ugye anyagilag jól sikerüljön az év, meg nem tudom milyen különböző dolgokat kell ugye végigcsinálni. Tehát az emberben ott van a pénz utáni vágya, még több utáni vágya, erre megvannak a praktikái. És akkor most meg ezzel kezdjük az évet, hogy ne legyetek pénzsóvárok, ti gyülekezet. Ti érthetitek ezt a mondatot meg, nem azok, akik soha nem hallottak ilyenről. Hát ennek a mondatnak még itt sem, vagy itt sincs értelme, hogyha nem lenne folytatása. De van. Miért ne legyetek pénzsóvárok? Mert ő mondta, az Isten maga, nem maradok el tőled sem, el nem hagylak téged. Így lehet. Így van értelme megpróbálni. Így van értelme szembe menni az egész világgal, és megpróbálni nem pénzsóvárnak lenni. Ez nem csak a konkrét értelemben vett megfogható pénzt jelenti. Ez jelenti az anyaghoz való ragaszkodást, a kézzel foghatóhoz való ragaszkodást. Mert az a biztos, az az enyém, és amikor az ember ezt el tudja engedni, akkor győzött. Legyőzte az anyagot, azt az anyagot, amiből vagyunk. És elkezdett nyitni egy olyan világ felé, ami sokkal gazdagabb. Ahol az az Isten van, aki ezt mondja, nem maradok el tőled sem, el nem hagylak téged. Ez ne arra indítson bennünket, hogy legyünk minél igénytelenebbek, minél kisebb vágyúak, minél kevesebbel érjük be. Ez nem erre bíztat. Ez egy félreértelmezett gondolata megint a kereszténységnek, hogy az a jó keresztjén, aki úgy néz ki, mintha a kutya szájából jött volna. Az a jó keresztjén és az a jó gyülekezet, ahol romosak az épületek, ahol minden mindjárt összedől. Nem erről van szó, ez egy abszolút félreértés a dolognak. Arról van szó, hogyha én veled vagyok, akkor neked nincs szükséged az anyagra. Arra, ami kézzel fogható, ennél sokkal többet van. És végezetül, bár ez nagyon furcsa hangzik talán most az én számból, de ugye azt mondja, hogy ne feledkezzetek meg azokról, akik az igét hirdetik közöttetek. És most talán itt ezt abba is kéne hagyni, mert erről most mit mondjak, elég furcsa, és bármit is mondok erről, és bármire is figyelmeztetek, szó sincs ilyenről, nem is ezt akarom, hanem ezzel kapcsolatban szeretném elmondani az én köszönetemet a gyülekezet felé. Most így új év első napján. Mert ez az a dolog, amit én is a családom az első perctől érzünk itt Lovasberényben, hogy nem feledkezett meg rólunk a gyülekezet, semmilyen értelemben. És ez az, ami erőt ad nekünk is arra, hogy itt legyünk, hogy szolgáljunk, hogy éljünk, hogy próbáljunk magunkra is ugyanúgy igaznak tartani az előbb felsorolt dolgokat, mert miért? Mert hogyha érezzük a szeretetet, akkor ez egyszer erőt ad. És ezt az erőt, és ezt a szeretetet próbáljuk mi is, családommal, feleségemmel, jó magam is visszasugározni a testvérek felé. Úgyhogy ezzel a gondolattal kapcsolatban csak ennyit szerettem volna mondani. Egy köszönet nyilvánítás. Azért, mert azt érezzük, hogy nem feledkezett meg rólunk a gyülekezet. Testvérek, 2011-es évnek most akkor vágjunk bele, vágjunk neki együtt közösen, mint gyülekezet, mint közösség, mint olyan emberek csoportja és gyülekezete, akik között az a bizonyos testvéri szeretet maradandó, és éppen ezért maradandó dolgokat épít maga körül. Áldjon meg így bennünket az Isten ezzel az új esztendővel. Amen. Az előbb megkezdett énekünk 5. versével válaszoljunk. Az előbb megkezdett ének 5. verse így kezdődik. Ez esztendőt testi jókkal is, Uram, koronáltad.